Hát szeretettel köszöntelek benneteket, és egy nagyon érdekes téma a mai ige hirdetésnek a témája. Egy kiállításra szeretnélek benneteket elvinni. Kiállításra, de nem régészeti és nem történelmi, hanem egy kortárs képzőművészeti kiállításra. Persze ez csak egy ürügy. Igazából én úgy gondolom, hogy ez a mai ige hirdetés olyan lesz, amit nekem nehéz lesz elmondanom. És ti sem egy könnyű műfajt fogtok hallani ezzel kapcsolatban. Egy kiállításra szeretnélek elvezetni benneteket, de ezen keresztül Isten szólt hozzám, sőt szólt a művészekhez is, akik a kiállított tárgyakat készítették, és hiszem, hogy szólni fog hozzád is. A kiállítás célja, mint ahogy nekem is most ezen az alkalmon, hogy megragadjuk Isten igéjét, belekapaszkodjunk, és igyekezzünk megtartani azt. A művészet csupán eszköz, és az általam elmondott személyes történetek pedig pusztán illusztrációk. Az ige, az igék azok, amelyek élők és hatók. Hát a kiállításnak nagyon furcsa címe van, és ennél csak az furcsább, hogy ezt egy templomban rendeztük meg legelőször. És fogjuk is még hitem szerint, reményem szerint egyre több helyen. És a témája pedig, hogyha három rövid gondolatban akarnám összefoglalni, akkor azt mondanám, hogy a pénz, a hatalom és a másik nem. Egész konkrétan azt mondanám, hogy ez az a témakör, ahol mindenki érintve érezheti magát. Aki ott ül melletted, ahhoz képest vastagabb vagy vékonyabb a pénztárcád. Ebből fakadóan lehet egy csomó érzés bennünk, és kimondva, kimondatlanul gondolkodhatunk azon, hogy hát dolgozom én eleget, miért nincs nekem annyi, mint egy másiknak. Vagy gondolhatom azt, hogy hát neki is megadatott a lehetőség, miért nem élt vele. Nagyon sokféleképpen viszonyulhatunk az eltérő anyagi helyzethez, akár pozitívan, akár negatívan, és nagyon nem mindegy, hogy hogy éljük ezt meg, akár belül titokban érzelmileg, akár nyíltan kifele látható módon. A másik téma, hogy mindnyájan engedelmességgel tartozunk valakinek, vagy talán vannak emberek, akik nekünk tartoznak engedelmességgel. Nagyon nem mindegy, hogy hogyan viszonyulunk hozzájuk, hogyan éljük meg a velük való kapcsolatunkat. Ebből fakadóan is sok irigyünk lehet, vagy sokakra irigykedhetünk. Vagy ebből fakadóan is sok nehéz beszélgetésünk, nehéz érzésünk, nehéz történetünk adódhatott, vagy fog adódni a jövőben is. Hogy hogyan viszonyulunk a főnökünkhöz, hogyan gondolkodunk róla, hogy hogyan bánunk azokkal, akik mi ránk bizattak. De még akár gyülekezeti szinten is beszélhetünk arról, hogy hogyan viszonyulunk vezetőkhöz, vagy hogyan viszonyulunk gyülekezeti tagokhoz mi vezetők. Aztán a harmadik téma, amit hát egy nagyon ismert korinti idézettel szeretnék bevezetni, hogy férfi és nő sohasem érthetik meg egymást, mert mindegyik mást akar. A nő a férfi a nőt. De ezt a Biblia egész másképp fogalmazza meg, bár nagyon hasonló a gondolat egyébként a példabeszédek 30-ban. Azt olvashatjuk, hogy ez a három dolog csodálatos előttem, sőt négy dolgot nem értek, és akkor most nem sorolom fel, mert teljesen indiferens, hogy mi az a előző három, de az utolsó a férfi útját a leánnyal. Erről még az ige is azt mondja, hogy rejtély. Rejtélyek. Nagy rejtélyek vagyunk a másik nem számára. Igen, nagy kihívás, egy csomó betöltött és betöltetlen vágyjal. Hát, nézzük meg ezt a kiállítást, amiben gyakorlatilag ezekre a kérdésekre keresnek őszinte választ a művészek. Őszintén feltett kérdésre lehet őszinte választ kapni. És ahogy említettem, a kiállítás először egy templomba lett megrendezve, és igen sokkoló volt a legelső installáció, az első műtárgy, amikor ide valaki belépett, hát elég fura dologgal találkozott. Talán faluhelyen felnőtt embereknek nem ismeretlen ez a mosakodó tál, de ami itt mellette látható, az nem éppen egy patyolat tiszta törölköző. No. És maga a tál is furcsán néz ki, és ennek a nem éppen patyolat tiszta törölközőnek a monogramja, arannyal hímzett monogramja elárul valamit annak a gazdájáról. PP. Vajon ki lehet az a személy, akinek a törölközője kiállításra került itt? Poncius Pilátus, és kevesen mondhatják el magukról, hogy már csak egy főnökük van. Ha a munkahelyi hierarchiára gondol, senki más nincs fölötte, már csak egyetlen földi halandó, egyetlen személy. És nos, ő ilyen volt, ezen kevesek közé tartozott. Élet és halál ura, és ő dönthette el, hogy kinek kegyelmez és kinek nem. És egyszer hozzá odavittek valakit, és ő maga mondta, hogy semmi kivetni valót nem talál benne. De beszúrtak neki egy mondatot, és ez a mondat, ez úgy hangzott, hogy ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja. Ez az egyetlen pont volt. Ez volt az Achilleszina. Itt ez a bátor ember is megijedt. Nem merte kockáztatni a császárhoz fűződő hűségének, még az árnyékát se szerette volna, ha rávetül erre a kapcsolatra. Éppen ezért, bár ő maga mondta, hogy semmi kivatnivalót nem talál benne, mégis halálba küldte, mert meg akarta őrizni a hatalmát, meg akarta őrizni a befolyását, a császár kegyét, amit, ha úgy tetszik, a sors iróniája, hogy így se tudott megőrizni, mert néhány éven belül tudjuk a történelemből, hogy ugyanúgy elvesztette a császár kegyét, ugyanúgy elvesztette a hatalmát, gyakorlatilag mindenét, és a hatalomhoz bármiáron ragaszkodó ember szánalmas példájává lett a világtörténelemben. Erről ismerszik. Erről tudja mindenki, hogy ki ő. Szomorú. De ami még döbbenetesebb volt, és most egy személyes történettel hadd folytassam, hát ez a kiállítási tárgy rögtön a templom bejáratánál, hát néhatán komikus volt, amikor valaki gondolkodás nélkül keresztet vetettek, és azt hitték, hogy szentelt víz, és beletették az ujjukat. De ennél döbbenetesebb élményekben is volt részem, ugyanis meglátogatták ezt a kiállítást 1200 ember. Az 1200 ember között, én beköltöztem remetének arra a 10 napra abba a templomba, de az egyik nap, hát döbbenetes külsejű, szakadt, büdös, tetőtől talpig teletetovált, hát kinéztek valahogy, hogy milyen alakok ültek le a templom elé. Én nekem pedig az első gondolatom az volt, hogy hát ez nekem most nagyon hiányzott, emelni fogja a látogatottságot, hogy ezek ott állnak a bejáratnál, hogy ülnek. De hát kínomban, vagy végső elkeseredésemben, aztán behívtam őket is. És azt kell, hogy mondjam, hogy ez volt a legmeghatározóbb élmény az 1200 emberrel való beszélgetés után. A döbbenet akkor ért rögtön az elején, általában a látogatók döbbentek meg ennél az installációnál, de itt én nekem sikerült megdöbbennem, mert az első kérdésük az volt, hogy figyelj, láttál-e már halált? És akkor elkezdtem gondolkodni, hogy hát tulajdonképpen halottat már láttam. Nem azt kérdeztem, láttál már halált? Halt már meg valaki a kezeid között? És mondtam, hogy hát nem, olyan nem volt, hogy az én kezeim között halt volna meg valaki. Erre a válasz az volt, hogy tudod, hogy hány barátom halt meg a kezeim között? Túladagolták magukat. Már 17 éve csinálta ez a srác. 17 éve volt kábítószerfüggő. Azt mondta, tudod, hányat küldtem én a halálba? Azzal, hogy eladtam nekik az anyagot? Tudod, hány fiú és lány köszönheti nekem a halálát? Aztán átvette a szót a másik. Egy volt állami gondozott, aki miután kikerült az intézetből, a pék szakmájával nem sokat tudott kezdeni, úgyhogy úgy gondolt, hogy keres egy kis pénzt, és jelentkezett szerb zsoldosnak Szreblenicába. Talán ez a helység, ez akkor is ismerős, ha se tudod, hogy hol van. Sokszor hallhattál róla. Erről inkább nem tettem be képet, kiállításnak ez amúgy sem része, inkább kikerestem a netről egy szalonképes fotót. Ez annak a sok ezer embernek az emlékműve, akit ott a szerbek kivégeztek. És azt mondta ez a fiú, hogy én öltem férfit, nőt, anyát, gyerekkel együtt. Én nem akarok bemenni ebbe a templomba. Én utálom a templomokat. Nekem borzongásom van akkor, hogyha a templom közelébe érek. Te akarsz nekünk halálról beszélni? Aztán mégis bejöttek, és döbbenet volt látni, ahogy a lelkiismeretükkel küzdöttek, ahogy az életükkel, a batyujukkal, amit hoztak magukkal küzdöttek, és megindító volt hallani a végén, hogy milyen nyugalom volt utána a szívükben, és mennyire sokat jelentett a beszélgetés, és sokat jelentettek azok az igék, amelyekkel ott bent találkoztak. Miért mondtam ezt el? Hát egyrészt azért, mert amikor elméletben teológizálunk, és arról beszélünk, hogy mire van bocsánat, és mire nincsen, akkor könnyű kimondani, hogy igen, egy diktátor is, egy vérengző gyilkos is, ha megtér, ha elfogadja Jézus Krisztus megváltójának, akkor a mennybe kerülhet. De amikor egy ilyen többszörös gyilkossal, vagy gyilkosokkal találkozol személyesen, akkor mégiscsak sokkoló. Főleg, ha neked adatik meg azt, hogy elmond nekik, hogy neked is van kegyelem. Vagy látod a valós küzdelmét, amikor nem ilyen-olyan kisebb-nagyobb bűnökkel, hanem tényleg nálunk szinte felfoghatatlan dolgokkal küzdenek. De van kegyelem. És érezték, megtapasztalták. Nem mondom, hogy megtértek, nem mondom, hogy megfordult az életük, nem hiszem, hogy ez így máról hónapra, első perctől a másikra mindig, minden esetben bekövetkezik. Van mit feldolgozniuk. Van miből helyreállniuk. De valami ott olyan jó volt, hogy történhetett. Minden embernek, nekik is van méltóságuk, és erről szeretnék egy picikét majd a későbbiekben beszélni. De menjünk tovább ezen a kiállításon, és most egy picikét szemlélődjünk. Ezek a fiúk egyébként sörös üvegeket, vagy sörös dobozokat, fém sörös dobozokat vagdostak szét ollóval, és hajtogattak belőlük olyan, ha úgy tetszik, gyertyatartót, ha úgy tetszik, hamutartót, ha merre fordítod, kimondottan esztétikus szép látvány nyújtottak, én vettem is tőlük néhányat. A szemétből értéket állítottak elő. Nem sokan tudják ezt, egyre többen megtanulják a csövesek között, már láttam ilyet több helyütt, nem csak tőlük, de mindig tudtam, kitől tanulták. És nyomon lehet követni, merre járnak, mert ott megtanítják a többieknek. És amikor bejöttek, döbbente látták, hogy a kiállított tárgyak között is ipari szemétből készült néhány nagyon komoly gondolatot tükröző tárgy. Három olyat mutatok be, amilyen ipari szemétből készült, és a címe korona. És a korona mindig hatalmat, hatalmi jelképet jelent. Három aspektusát hadd mutassam meg a hatalomnak. Az egyik, Horváth László egyébként ennek a szobrász művészekhez készítette, és azt az igeverset írtuk alá, hogy végezetre eltétette nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró, a manapon, de nem csak én nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Azt a magyarázatot mondhatjuk, mondjuk emme szobor mellé, hogy azért ugye a szíved mélyén volt be. Nem szeretnéd, ha egyszer az életben megadatna neked is, hogy korona lenne a fejeden. A korona alatt azt értem, hogy elismernék, megbecsülnék, tisztelnék benned azt, akit szeretném, ha tisztelnének. És nem lehetetlen, senkinek nem lehetetlen, hogy ezt a tisztességet, ezt a megbecsülést, ezt a, hadd használjam ezt a szót, felmagasztalást megkapja. A Biblia megígérte ebben az ígéretben. Mindenkinek lehet a fején korona. A hatalmi vágyunkban nem mindegy, hogy töltjük ezt be. Nem mindegy, hogy élünk a vágyunkkal. De talán láttátok, hogy ennek a vágykiállításnak olvasható a címe úgyis, hogy vagy-vagy. Lehet így is, lehet úgy is élni ezekkel a vágyakkal. A másik hatalmi jelkép, a másik korona, egy megint másik témakörre vezet el minket, az ember méltóságáról, amiről beszéltem. Olyan mindegy, hogy mit tettél le az asztalra. Olyan mindegy, hogy egy utolsó csöves vagy 17 éve dorogozó ember, akit senki nem becsül semmire, sőt, elkívánnak, még én magam is elkívántam a csodába onnan, mert csak zavarta a képet. Vagy tele vagy diplomával, ha meglátnak, akkor mindenkit veled akar kezet fogni. Olyan mindegy. Istenben minden embernek van méltósága. És micsoda a halandó, olvassuk az igében. Mondom, hogy törődsz vele. És az ember fia, hogy gondod van rá, kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Ezekben a fiúkban, ezekben az emberekben ugyanúgy ott volt ez a méltóság, ahogy te benned is. És minden egyes embertársunkban, minden egyes testvérünkben. Vajon így tekintek-e a másik emberre, hogy Isten méltósággal koronázta meg? Aztán a hatalom egy megint új nézőpontját hadd mutassam meg nektek. Ez is egy korona. Talán felismeritek, hogy miféle korona, de forgassuk el egy picikét. Ide egy furcsa idézetet írtunk. Jézus ekkor leült, odahívta a 12-t, és így szólt hozzájuk. Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenki szolgálja. Hát a hierarchiából, alá-fölé rendeltségből, hatalomból eredően, ahogy mondtam, szintén sok érzés, sok negatív vagy pozitív tapasztalat lehet az életünkben. Hadd meséljem el azt a személyes történetet, ami, hát én úgy gondolom, még így már érzelmektől letisztulva is, vissza emlékezve rá, hogy néhány évvel megrövidítette az életemet. Ez néhány hónap volt. Úgy utána számolok, 2 vagy 3. De nem kívánom senkinek. Röviden megpróbálom felvázolni az eseményeket, hogy valamelyest bele tud képzelni magad, valahogy el tud helyezni az én érzéseimet, de előre tudom, hogy nem fog sikerülni, hiszen ezt nagyon nehéz átadni. A történet nagy vonalakban az, hogy volt egy nagyszerű csapat, akik rám voltak bízva. És volt egy nagyszerű csapat, akik felettem voltak, és én valahol a kettő között egy jól kitalált hierarchiában, egy jól kitalált rendszerben nagyon jól éreztem magam, és biztonságban éreztem magam, és amit tettem, azt jó szívvel tettem, szeretettel tettem, örömmel tettem. És ahogy ezt tettem, egyszer csak Kavics került a gépezetbe. A csapatomból azt vettem észre szépen, fokozatosan, hogy valami rág. Valami megrágja ezt a harmóniát. Valami megrágja ezt a rendszert. Valaki fellázítja a csapatomat ellenem. Azért nem aggódtam különösen, mert egy olyan hierarchiában voltam, egy olyan rendszerben, ahol erre nagyon ki volt találva a válasz. Nagyon tudtam, hogy mire lehet számítani, és nem is akartam nagyon megvédeni magam, hiszen tudtam, hogy ha ez bárki előtt nyilvánvaló lesz, akkor beindulnak azok a mechanizmusok, amik ezt rendbe teszik, tehát nem nekem kell magam megvédeni, majd mindenki elnyeri a méltó büntetését vagy jutalmát annak megfelelően, hogy cselekszik. Aztán azt láttam, hogy kapom a letolásokat föntről. És ugyanebből a forrásból származó információk alapján, és valamit nagyon nem értettem, hogy ez a rendszer nem így működik. Ez nem így van kitalálva. Még nem szabadna megtörténni. De ha nem akartam pont azt a rendszert én felrúgni, amelyiknek a védelmében bíztam, amelyiknek a biztonságát jelentő struktúrája számomra szent volt, akkor nekem se szabadott megtámadnom azt a rendszert, amitől a védelmet vártam. Csak döbbenten álltam, hogy ezt nem hiszem el. Támadnak innen, támadnak onnan, és egyre jobban összeállt a kép, hogy valaki nagyon szeretne a helyemre ülni. Valaki nagyon szeretne kitúrni engem onnan, ahol vagyok, és minden formában érzékeltetni, hogy ő jobban ért ehhez, ő jobban tudja ezt, és nagyon ügyesen helyezkedik, még úgy is, hogy a vezetőim sem veszik észre. Döbbenet élmény volt, és még jó, hogy a családom mellettem állt, pontosan, mert Györgyin kívül nagyon nem tudott erről senki, de én csak vártam, hogy fölülről nem igaz, hogy ezt nem veszik észre. És hónapok teltek el. Aztán kértek tőlem egy beszélgetést, amiben végre megkérdezték, hogy hogy látom én ezt. És hát elmondtam, amit tapasztaltam. Nem azt akartam, ami történt, de ami történt, hogy másnaptól elbocsátották. Megoldódott a helyzetem, helyreállt a rend, de azért sérült bennem is sok minden, meg azért ennek nem így kellett volna történnie. De ez csak az előzmény, nem erről akartam beszélni, hanem a mi kettőnk kapcsolatáról. A főnökömmel rendbe jött a kapcsolat, azt hamar át tudtuk hidalni, ami ebből sérülés volt, de ez a bizonyos személy. Azért nem vitattam el mindezek ellenére, ami hát azért jellemben nem a legrendesebb dolog volt, de nem vitattam el, és később sem vitattam, és most sem vitatom, hogy ő megtért ember, annak ellenére, hogy így viselkedett. Nem tudom, ezt most mindenki össze tudja tenni a kettőt együtt, de ennek ellenére hangosan kimondom, hogy nem vitatom el, hogy ő egyszer ott lesz a mennyben. Merem remélni. Teológiai meggyőződésem alapján meg kimerem mondani, bár nem vagyok remélt, hogy én is ott leszek. Tehát ott leszünk mind a ketten, de valamit nagyon nem stimmel. Ezt ti is érzitek. Valamit nagyon büzlik közöttünk. Aztán a sors iróniája, ha úgy tetszik, megint nem hiszek a sorsban, Isten humorérzéke, hogy eljött egy pillanat, amikor én elkerültem a földgolyó másik felére. És a földgolyó másik felén addigra ez az ember egy irodában, ami csak egy titkárnőn keresztül lehetett megközelíteni, ült a főnöki székben. És Isten azt tette a szívemre, hogy menjek el hozzá, és próbáljam megrendezni kettőnk kapcsolatát. Nem azért, mert bármi a lelkiismeretemet nyomta volna. Egyszerűen az zavart, hogy ezt rendezni kéne. Nem harcolhatunk úgy egy seregben, még hogyha ennyire távol is vagyunk egymástól, bár hogy fizikailag éppen az a csoda történt, ami szerintem, hát velem legalábbis, én úgy gondolom, hogy talán egy életbe egyszer, hogy oda kerülök. Legalábbis remélem. De gyakorlatilag kopogtam az ajtaján, és amikor meglátott, nem tudott hova tenni. Nem dobott ki, de fordult a kocka. Most ő volt a főnök, és én ültem szembe a főnöki székkel. Miért mentem én oda? Azért, mert közben tanultam valamit. Tanultam valamit, amiről hadd mondjam el, hogy most én nagyon szépen el tudom nektek mondani, hogy ezt hogy kell csinálni. De György a megmondható, hogy hányszor sírt azért már, mert én ezt nem így csináltam, vagy nem így csinálom. Nagyon tudom, hogy kell bocsánatot kérni, elméletben, de nagyon sokszor nem teszem, mert nem akarom, vagy büszke vagyok hozzá, vagy egyszerűen érzelmileg nem hangolódtam erre rá. Tudom, hogy mi ennek a módja. És talán segít nektek is minden szövegen túl, hogyha Blanka beteszed most azt a jól ismert számot, ami ebben motivál minket. Aztán majd innen folytatom.
Nem ezt vártad, nem így mondtál, mást ígért a szív. Mást a száj. Megint tél van, megint fázol, pedig azt mondták, hogy jön már a nyár. Homokba kell írni a szót, ami annyira fáj, ha hagyni kell, hadd vigye a szél, homokba írni a bűnt, amivel megbántott más, mielőtt megjegyezhet. Oda kell menni, megölelni, akkor is, ha nem te vagy a hibás. Oda menni, esélyt adni, elengedni minden tartozást. Tovább lépni, amiben hittél, az már nem a tiéd. Hogy lehetne bekötözni azt a sebet, ami szíveden ég. Homokba kell írni a szót, ami annyira fáj.
Szóval ott álltam az irodájában, és elmondtam azt, amit tanultam. Nekem könnyebb volt, mert én felkészült voltam. Neki nehezebb volt, mert őt váratlanul érte. Elmondtam, hogy én nem azt akartam, hogy az így legyen. Elmondtam, hogy végig gondoltam magammal őt, mit bánthatta meg a mi kapcsolatunkban, és bár nem ez volt a szándékom, bocsánatot kértem azért, amit nem akartam, de ezt és ezt válthatta ki bennem. Aztán megkérdeztem, hogy van-e bármi más, ami még benne tüske. És kifakadt, és mondta, és mondta, és mondta. Sok egyébként olyan dolgot, amire nagyon nehéz volt nem reagálnom. De azt tanultam, és ekkor volt fegyelmem is, hogy nem reagáltam. És miért mondom, én nem vagyok ilyen. Kérdezzétek meg a feleségemet. Ekkor volt valahogy, valamiképpen erőm rá. És te végigmondta, nem oldódott fel. Ugyanolyan kemény maradt. És kimentünk, már úgy volt, hogy elbúcsúzom tőle. És az utolsó pillanatban, amikor elfordultam, akkor ő is elsírta magát. És két férfi ott sírt. Ritka jelenet. De Istennek volt gondja arra, hogy még
ezer kilométereket is átívelt. Csak hogy senkiben ne maradjon semmi tüske. Csak azért, hogy felszabaduljon ő is, ne csak én. Hogy neki is megadja azt, hogy tiszta legyen a szíve. Hát, izgalmas történet. Érdekes történet. És még mindig csak a hatalomvágyról beszélünk. Sok-sok történet, amiket elmondhatnánk egymásnak, egymásról, de ez még csak egy volt. És egy kiállításról, egy kiállítás vonalán kezdtem el beszélni, hadd folytassam ezt a kiállítást, és vigyelek el benneteket egy további műtárgyhoz. Ez már a pénzről szól. Erről is mélyen lehetne, sokat lehetne beszélni. Nem hiszem, hogy ne fájt volna még nektek az, hogy nincs annyi, amennyi kéne. Nincs annyi, amennyi úgy gondolod, hogy a tisztességes megélhetéshez szükséges. Nem szorult volna összed a szíved, vagy azért, mert a létfenntartás is nehéz, vagy azért, mert neked éppen a létfenntartás nem, de ha a többiek tudnák, hogy neked még több problémád van ezzel, mert lehet, hogy sok van, többet is veszíthetsz, és nagyon nem mindegy, hogy milyen döntéseket hozol. Ez a kép azt a címet viseli, hogy gondviselés. Sok kifizetetlen számla. Ez is előhozhat sok-sok érzést bennetek is. Előhoz bennem is. De ott van egy ige. És ebbe az igébe bele lehet kapaszkodni. Hogy minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. Ehhez most nem mondanék történeteket, bár tudnék. Aztán a másik kép arról szól, hogy nem többe az élet a tápláléknál. És a test a ruházatnál. Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit igyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Szeretném felgyorsítani ezt a tárlatvezetést, és gyorsan tovább menni. Nem azért, mert ne lehetne itt elidőzni, de még van néhány fontos dolog, amit mondani szeretnék. Álljunk meg ennél a tükörnél, mert ez a kiállítási tárgyak között az, ahol nagyon sokan megfordulnak. Ha eddig nem érintette volna a szívüket, na ez az, aminél Isten, én azt tapasztaltam 1200 ember között, hogy itt megragadta őket. Vagy ezért visszajöttek többször, hogy hallják ennek az üzenetét. Ha ránéztek erre a képre, talán láttatok már esztétikusabb művészeti alkotást is, mint ami itt van. Mégis két dologban biztos vagyok. Az egyik, hogy meg fogjátok szeretni ezt a képet. A másik pedig, hogy meg fogjátok szeretni a művésznőt, aki készítette. Hát ha körbejárjuk, akkor azt látjuk, hogy hát ez nem más, mint egy üveg, amire rá van festve valami. De a története az, hogy a művésznő kiskorában nagyon szeretett a nagyszüleinél lenni. A biztonságot, az örömöt, a felhőtlen gyermekéveket a nagyszüleinél eltöltött órák, napok jelentették. És amikor ott volt náluk az ő szobájukban, az ő szobájuknak a melege, biztonsága, az jelentette számára a fénypontot. Aztán egy nap meghalt a nagypapája és meghalt a nagymamája. És amikor észrevette, hogy elveszett ez a világ, többet nem lesz nagypapa, nagymama, ahova mehet, ahol olyan jó volt lenni. És amikor észrevette, hogy tolják ki a bútorokat abból a szobából, ami neki olyan kedves volt, festő lévén gyorsan ecsetet ragadott, és a szobában levő tükörbe belefestette még azt, ami az eredeti helyén állt, a kályhát, az asztalt, a széket, hogy megragadja a pillanatot, hogy ne vesszen el, hogy legalább ilyen formában megmaradjon, és ha ránéz, mindig emlékezzen arra, hogy hol is volt neki jó. Aztán hazavitte, fölragasztotta a falára, és mindig, amikor ránézett, akkor visszaidézte ezeket a pillanatokat. Csak a tükörragasztó gyenge volt. És egyszer, amikor munkából hazament, akkor rapityára törve találta ezt a tükröt. Annyira fontos volt neki, hogy nem dobta ki. Még így, darabjaiban sem. hanem egy restaurátor barátjától kapott egy ötletet, hogy menjen egy japjú darabot, és egy különleges tükörragasztóval, mint egy mozaikot rakja újra, alkossa újra. És így újra alkotta ezt az összetört tükröt. És elkészítette ezt az alkotást, amit bekeretezve kiállított ezen a kiállításon is. Ez elé, vagy ez alá, most látjátok majd rajta, úgy raktam fel a diára, de ez alá egy olyan feliratot írtunk, hogy a megrepett nátszálat nem töri össze. A füstölgő mécsest nem oldja el. És miképpen ez a kép sokkal expresszívebb, sokkal erősebb, sokkal mélyebb üzenetet hordoz így, összetörve és újra rakva. Sőt, mutatok még valamit. A csücskében, ahol hiányzik az üveg, mert nem minden darabkájon került már elő, ott kitüremkedik az a nemez, kitüremkedik az a gyapjú, amihez, hogyha most gondolatban hozzáérsz, egy puha melegséget érzel az üvegriteg hidegsége mellett. Valami különleges élmény végig simogatni, ez olyan kiállításba hozzá szabad nyúlni. Végig simogatni ezt a képet a törött üveggel, meg a puha meleg gyapjúval. Abból a melegségből, amit a nagy szobája jelentett, messze többet üzen. Illetve üzen még valamit. Nincs az az összetört élet. Nincs az az összetört helyzet, nincs az az összetört kapcsolat, amiből ne lehetne újjáépülni, amiből az alkotó ne tudna téged újra rakni. Nincs reménytelen élethelyzet. Nincs reménytelen ember. Nincs reménytelen kapcsolat. Hát, ugye megszerettétek ezt a festményt? Vagy tükröt? Vagy nevezzem akárminek. Van mély üzenete. Ha megszerettétek, akkor szerintem megszerettétek a festőt is, az alkotóját is, hadd mutassam őt is be nektek, bár nem egy fotót mutatok róla, hanem egy önarcképet. Ennek az önarcképnek, sőt nem is arckép, ez egy teljes alakos festmény, tényleg, hogyha most itt kiállítva lenne, akkor akkora, mint én. De nem is festmény, vegyes technikával készült, és egy furcsa címe van, az a címe, hogy az infánsnő. Aki szereti a barokk festészetet, az tudja, hogy van Velázquez-nek egy hasonló című festménye, egy picike kis 5-6 év körüli kislány pózol királyi ruhában, kiskirályi ruhában, a spanyol királyi udvar intrikus felnőtt világában a maga kis gyermeki arcával. Itt pedig egy érett nő arca látható baba, köntösbe öltöztetve. Az ige pedig, amit mellé tettünk, az, hogy mert az Isten igéje élő és ható, élesebb minden két élő karnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek, a velők szétválásáig, megítéli a szív gondolatait és szándékait. Ez a festmény, vagy félig festmény, az arcán pamuttal van kivarva. Ránéztek, azt látjátok, hogy nem make-up van rajta, nem állarcot visel, hanem belátsz a bőre mögé. Szinte látod az izmait. A belsőjébe látsz bele. Mint a két élű kard. Ennek a képnek, ha én nekem kéne címet adni, azt a címet adnám, hogy őszinteség. Amikor az ember fedetlen arccal áll az Isten előtt, vagy áll az embertársai előtt. Csak hát ez nem könnyű. Sem neked, sem nekem. A fedetlen arc. Vagy olykor az, és akkor nagyon kihúzom magam. Aztán máskor meg nehezebb. Akkor nem látsz annyira kihúzott gerincel. Luther Márton egyik híres mondása úgy szól, hogy nem az a baj, hogyha a madár elrepül a fejed fölött. Ugye ez a kiállítás a vágyról szól. Beszéltünk már hatalomvágyról, beszéltünk már anyagiak iránt érzett vágyainkról. Beszéljünk egy picit most, nem csak ezen a területen használható Luther hasonlata, de a szexualitásról is. Nem az a baj, ha a madár elrepül a fejem felett. Én még nem találkoztam olyan emberrel, aki határozottan, bár erről nem szoktunk beszélni egymással, vagy nagyon ritkán, határozottan azt mondta volna, hogy ő neki soha nem támad még vállalhatatlan, erkölcstelen, olyan szexuális gondolata, amit hát azért jobb lenne, hogyha eszébe se jutott volna. Én úgy gondolom, az alapján, amit emberekkel valaha erről beszélgettem, nincs az a férfi, és nincs az a nő, akinek ilyen még ne lett volna, sőt, rendszeresen vissza nem térnének ilyen gondolatok. Nagyon csodálkoznék rajta, hogyha őszintén valaki szembenéz magával ezt száfolni merné. Azt mondta Luther, nem az a baj, hogyha egy madár elrepül a fejem felett. Nem kell, hogy lelkiismeret furdalásom legyen a legidiótább gondolataimért. A baj az, hogyha ez a madár fészket rak a fejemen, mondta Luther. A baj az, hogyha ezeket a gondolatokat visszahívom, előhívom, vagy magam vagyok az, aki gerjesztem, és nem folytatom, hogy utána ez megfogalva bűnszül, és halált nemz. Nos, az őszinteség az élet minden területén, elsősorban a magunkhoz való őszinteség ezen a területen is elengedhetetlen. Mert ha nincs ott az életemben, akkor csak idő kérdése, hogy mikor teszem tönkre magamat. A őszinteség hiánya az gyakorlatilag egy vakvágányra visz. Egy darabig megy, aztán ott a fal. És ez a kép, ez azt a címet viseli, hogy vakvágány. És Mózes 5. könyvéből szól az idézet, előtökbe adtam az életet és a halált. Az áldást és az átkot. Választ tehát az életet, hogy élhess, és utódaid is. Ha nem a vakvágányt, hanem ennek a kikerülését választom, akkor rögtön egy gondolatnál hadd álljak meg, hogy az emberi reakció általában az, hogy mind a samáriai asszonynak a kútnál. Rávilágított az erkölcsi problémáira Jézus, és mi volt az első gondolata? Rögtön elővette a teológiát. Hogy akkor hogy van ott a ti hegyeteken, meg a mi hegyünkön? Azaz, úgy foglalnám össze, hogy beszéljünk másról. Ha erkölcsi kérdésekkel szembesítenek, akkor nagyon ritkán nyílok meg arra, hogy oké, beszéljünk róla. Beszéljünk másról. Adott esetben más témáról, vagy más ember erkölcséről. Nos, a megoldás az nem az, hogy beszéljünk másról. Sőt, azt mondom, hogy másról beszélni az a legnagyobb bűnök egyike. Azt írja Jakab, hogy ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem még önmagát is becsapja, annak a kegyessége hiába való. Ezt elolvasom megint, jó? Ezt úgy kérlek, véssétek a szívetekbe. Ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem még önmagát is becsapja, annak a kegyessége hiába való. Ír még a nyelvről sok izgalmasat, hogy a nyelv is tűz, gonoszság egész világa, ez az én nyelvem, meg a tied. Úgy ne úgy hallgassuk, hogy igen, van ilyen is a Bibliában. Nem, testvérem, barátom, a te nyelvedről van szó, meg az én nyelvemről van szó. Gonoszság egész világa. Olyan a nyelv a tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi, és lángra borítja egész életünket. El tudnátok képzelni ezt úgy plasztikusan, amikor úgy fölgyújtok mindent? Csak azzal, hogy elkezdek beszélni olyanról, ami beszéljünk másról. De menjünk tovább a kiállításon, mert van egy megoldás is. A kiállítás azzal zárul, hogy ez a kép búcsúzik a látogatóktól, és azt mondja, hogy válaszd a jót. Az igazság ösvényén élet van, és útja nem a halál felé vezet. Az üzenet pozitív, az üzenet bátorító. A vágyak önmagukban nem rosszak. A vágyak semlegesek. Pontosabban a vágyakat meg lehet vagy-vagy módon élni. Azért vannak vágyaink a hatalom területén, mert szeretnénk befolyással, jó dolgokat tenni. Csak nem mindegy az eszköz, hogy hogy jutunk befolyáshoz. Azért szeretnénk pénzt, mert a pénzen remélhetőleg jó motivációban jó dolgokat szeretnénk venni. Csak nem mindegy, hogy jutunk pénzhez. Azért vannak vágyaink a szexualitás területén, mert Isten férfinak és nőnek teremtett minket, és szeretnénk beteljesülni, a másiknak is örömet szerezni, és örömet is kapni. Ez rendben van, csak nem mindegy, hogy erre milyen módon és lehetőségek szerint hogyan élünk ezzel. Minden vágy lehet jó és rossz. Minden irány két fele vezet. Mindent kétféleképpen lehet. De Istennek van egy bátorítása, hogy lehet jól is. És a végső üzenet pedig, amit én most nem vetitek le, a kiállításon egyébként ott van, egy nagyon aranyos kis film. Én úgy gondolom, hogy ennek hangulata most nagyon nem ide illene, de a tanulságát hadd mondjam el. A tanulság az, ahol egy lány a naplójából nagyon őszintén a saját harcait bemutatja, és a legvégén kimond egy nagy igazságot. Nem egy teológiai mű az a kis rajzfilm, de a vége az nagyon az. Azt mondja, hogy Jézusom, egy dologra rájöttem, nélküled nem fog menni. De hadd mondjam pozitívan, veled viszont menni fog. És azt kívánom, amikor majd elmentek, az egyik vagy a másik ösvényen, az egyik vagy a másik vasút is innen, akkor válaszd a jót, csak tudd, hogy ez csak Jézussal működik. Nem vagy olyan erkölcsös, bocsáss meg, velem együtt. Nem vagy olyan erkölcsös, hogy az erkölcsös útat járd végig Jézus nélkül. Se pénz, se hatalom, se szexualitás. De mind a szexualitás, mind a hatalom, mind a pénz Krisztussal egy győzelmes élet és betöltött vágyakkal. Adja Isten, hogy igaz legyen rám is, rád is és mindnyájunkra. Amen.